Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Mai beszélgető társam Mezei Elméra, táplálkozási tanácsadó, reformszakács, természetgyógyász, reflexológus, a magyar paleó nagyasszonya, ahogy ő róla olvastam, és megtisztelt azzal, hogy a lakásában fogadott, hogy ezt a beszélgetést itt az ő nappaliában fogjuk lefolytatni. Sok szeretettel üdvözöllek.
Én is örülök, hogy itt vagyok. Mindenkit üdvözlök szeretettel.
Elméra, mesélj egy kicsit magadról, gyerekkorodról, egészen odáig, hogy hogyan lettél te a paleó nagyasszonya. Kezdjük ezzel.
Hát ez akkor hosszú történet lesz. Az a szerencsés gyerek voltam, akinek túl sokat nem kellett főzni a gyerekkorába, vagy a háztartásba besegíteni el, mert egy olyan anyukám van nekem, aki egy rendkívül gondoskodó, meg nagyon jó szakács is az anyukám. Tőle is sokat tanultam, észrevétlenül. És amikor 13 éves lettem, akkor arra gondoltam, addig egy pár virslit se főztem soha életembe, vagy egy rántottát se csináltam, hogy milyen meglepő lenne az, hogyha most fognám magam és anyukám születésnapjára főznék egy ünnepi vacsorát. Volt akkor egy főzőműsor a tévében, amiben a Kudlik Júlia is szerepelt, és én azt mindig néztem, és külföldi recepteket ismertettek ott nagyon gyakran, és ez nekem borzasztóan tetszett, és ott volt egy recept, egy ilyen mazsolás rizs, valami mexikói recept volt, de hát mondjuk egyáltalán ez, hogy mazsolás rizs, akkor Magyarországon, hát itt ugye nem tegnapról beszélünk, mintha 51 éves leszek.
Isten éltessen, egyébként majd fogják látni a hallgatók a fényképen, amit Elméráról közlünk, hogy ez az 51 év, ez nem látszik.
Szóval nem tegnap volt, amikor 13 éves voltam. Hát ezt a mexikói rizst megcsináltam köretnek, és egy mustáros, tejszínes mártásban egy halat sütöttem. És ez nagyon jól sikerült ez a menü, és akkor azt mondta az apukám, hogy aha, szóval te tudsz főzni. Hát akkor légy szíves, minden szombaton te főzzed az ebédet innentől kezdve. Mondtam, hogy jó. És akkor elindult egy ilyen hagyomány a mi családunkban, hogy én minden szombaton én főztem a családi ebédet. Soha nem tanultam főzni, de akkor kiderült, hogy ez valami, amit hozok magammal. Tehát vannak olyan képességek, amikkel valahogy együtt születünk, és nekem ez ilyen volt, ez a főzés. És akkor az is kiderült számomra, hogy rendkívül nagy örömet okoz nekem a főzés, nagyon nagy kreatív energiákat felszabadít bennem, és az egész folyamatot imádom, a bevásárlástól kezdve a tálalásig mindent. Úgyhogy ez így kezdődött tulajdonképpen, és akkor én elkezdtem szakácskönyveket gyűjteni, tehát gyerekkorom óta gyűjtök szakácskönyveket, rengeteg szakácskönyvem van, és este az ágyban én gyakran szakácskönyvet olvasgattam, mondjuk mesekönyv helyett, vagy ifjúsági regények helyett, és nagyon élveztem mindig. Tehát én nagyon-nagyon szívesen olvasok jó szakácskönyveket másoktól, most is. Inspirálódok belőle. Úgyhogy így kezdődött, és akkor hát egész kamaszkoromban, tehát én 10 éves koromban is én végigfőztem, és egyre többet és többet, tehát egy idő után már napi szinten főztem. És aztán ugye a házasságaim alatt, ott is, hát akkor gyerekeim lettek, tehát akkor háziasszonyjá, családanyává váltam. És mondjuk ez az egyetlen olyan házi munka, amit én a mai napig is nagyon nagy kedvel és szívesen végzek. Aki ismer, tudja, hogy nem vagyok én egy házi tündér, de főzni imádok.
Folytatjuk a beszélgetést Mezei Elmirával, a Paleó nagyasszonyával, a Paleolit konyha haladóknak című könyv írójával. De addig következzék egy kis zene. Maradjanak velünk, kérem.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Mezei Elmirával, a Paleó nagyasszonyával. Nagyon-nagyon sok szakácskönyvet is írtál, és az egyik az kezemben van, ez én vagyok a boldog tulajdonosa, ez a Paleolit konyha haladóknak. Ez hanyadik könyved?
Most zavarba hozol, mert azt hiszem, hogy a 9. volt ez talán. Nem, ez a 8. volt. Bocsánat, mert azóta megjelent a Nagy Paleolit Csokoládé könyv című könyvem, az volt a 9. Igen, ez tavaly novemberben jelent meg, Szendi Gáborral közösen, ez ikerkönyvként ő írta az elméleti részét ennek, ami paleolit ismeretek haladóknak, és én írtam hozzá recepteket, amik tükrözik azt az elméletet, amit ő kifejt a könyvben. Mi ugye 6 éve nagyon stabilan kollégák vagyunk, és együtt dolgozunk. Neki van egy szuper weboldala, a Tények és Tévhitek, ami rengeteg információt tartalmaz. Rendszeresen fordítok külföldi szakirodalomból, paleo vonatkozású életmódra, egészségre, táplálkozásra hajazó cikkeket. A mi együttműködésünk így kezdődött, hogy a hírlevelet elkezdtük tulajdonképpen együtt szerkeszteni. Visszakanyarodva egy picikét a régebbi időkhöz, tehát én táplálkozással nagyon régóta foglalkozom. Tehát az én életemben a táplálkozás már professzionális szinten is nem akkor lépett be, amikor én a paleo irányba elindultam, hanem jóval előbb. Most már lassan 7 éve megjelent Szendi Gábornak az első könyve, a paleolit táplálkozás, ami megalapozta tulajdonképpen Magyarországon ezt az egész irányzatot. Akkor én ezt a könyvet elolvastam, de én azért vettem meg a könyvet, mert a táplálkozásról szólt, ami az én területem volt addig is. És először, amikor elolvastam, akkor nagyon-nagyon meredeknek tűntek nekem ezek a táplálkozási elvek. Nagyon elütött attól, amit én addig a tanulmányaimban tanultam, mert azt lehet mondani, a természetgyógyász képzés is egy picikét a vegetáriánus vonal mentén zajlik, ugye nagyon gabona alapú, teljes kiörlésű gabonák, stb. Illetve az az első iskola, amit én még anno Angliában végeztem, ahol táplálkozástudományt tanultam, egy erősen vegán szemléletű iskola volt. Eléggé messze állt ez attól, mint amit én addig a táplálkozásról, mint egészséges dologról tudtam.
Igen, én is úgy érzem, hogy a vegán és a paleolit egy kicsit távol áll egymástól, de talán fogalmazd meg, kérlek, hogy mi is az a paleolit táplálkozás?
A paleolit táplálkozás az tulajdonképpen egy evolúciós táplálkozás. Visszanyúlik olyan módon a gyökerekhez, hogy azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a világon ma élő krónikus betegségektől mentes természeti népek mit esznek, mit nem esznek, és próbáljuk meg ezt receptként tekinteni, tehát ilyen alapokon kitalálni azt, hogy egy ilyen nyugati környezetbe átültetve mit tehetünk mi azért, hogy egészségesebbek legyünk, a testsúlyunk ideális legyen, az erőnlétünk ideális legyen. Megpróbáljuk egy modern környezetbe átültetni. Nyilván nem tudunk, nem is akarunk úgy enni, ahogy mondjuk a törzsek, mert a számunkra már nem lenne kivitelezhető, tehát az a mennyiségű rost, és hát ugye nyers dolog, meg ilyen egészen egyszerű módszerekkel megsütött húsok, meg azok az állatok, amiket ők fogyasztanak, az mondjuk legalábbis az európai ember számára valószínűleg elképzelhetetlen lenne, ha csak nem nagyon nagy éhínség van, de mondjuk békeidőkben elképzelhetetlen, hogy lárvákat kezdjünk enni, vagy majmokat, vagy tehát más típusú állatokat fogyasztunk mi. De a lényeg az, hogy ez is hús, az is hús, illetve hogy nagyon nagy változatosságban, minél inkább szezonálisan minden lehető zöldséget, tehát minden elérhető zöldséget elkezdjünk visszavenni a táplálkozásunkba. Most bármilyen jó minőségű állati fehérje belefér ebbe, tehát ugye a tojás, biotojás, házi tojás, bármilyen hal, folyami, tengeri, egyéb tengeri ételek, nagyon-nagyon egészségesek, rákok, kagylók. Kell ezzel barátkozni, tehát hogy igyekezni kell picikét így szélesíteni a palettát.
Kérem, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. Addig hallgassanak egy kis zenét.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Mit javasolnál mondjuk valakinek, aki most hallgatja ezt a riportot, és úgy kedve támad ebbe az irányba egy kicsit valamit kipróbálni, hogy mik legyenek az első lépések, hogyha ezt az irányt szeretné, vagy egyáltalán szeretne ezzel ismerkedni?
Itt ugye van egy-két alapvetően nagy terület. Először is az, hogy mondjuk cukor. Az egy viszonylag egyszerű dolog, hogy eddig ettem cukrot, most eldöntöm, hogy holnaptól nem fogok enni cukrot. Hát persze ez egy nagyon nagy lépés, illetve hát ugye attól függ, van, aki egyáltalán nem édesszájú, és a cukor különösebben nem játszik nagy szerepet az ő életében, de van, aki borzasztóan szinte függő, édességfüggő. Annak egy óriási lépés ez, de mondjuk ez egy olyan dolog, ami egy nagyon, nagyon markánsan megmutatkozó változásokat tud hozni valakinek a közérzetében, erőnlétében, testsúlyában, mert őrült mennyiségű szénhidrátot fogyaszt a mai nyugati ember, és nagyon gyorsan felszívódó formában. Most ugye a finomított kristálycukor, porcukor, stb. És ez kombinálva még különböző egyéb szénhidrátforrásokkal, mint mondjuk a burgonya, a mindenféle tészta, a galuska, a rizs, tehát ugye a hagyományos köretek, amikből hát jó nagy mennyiségeket eszik a magyar ember például, hogy minden rántva van, a panír, tehát ugye ez mind liszt. Tehát hogyha megpróbálja az ember mondjuk azzal elkezdeni, hogy a napi szénhidrát bevitelét lecsökkenti, mondjuk a felére, vagy mondjuk azt mondja, hogy a cukrot, mint olyat kizárom, a fehér búzalisztet, mint olyat kizárom. És akkor valami történni fog, tehát nagyon-nagyon hamar tapasztalni fog közérzetben például javulást. Egy sokkal egyenletesebb energiaszintet fog tapasztalni, mert a vércukor szintje nem fog olyan borzasztó mértékben ingadozni, hogy ezek nagyon hamar és erőteljesen felviszik a vércukrot, ezek a fajta szénhidrátok, aztán utána az elég hamar lezuhan, akkor egy éhségérzet jön, nagyon sok inzulin termelődik, akkor egy éhségérzet, egy fáradtság, stb., akkor megint kell enni szénhidrátot. És ez így megy egész nap.
Elképzelek egy átlag magyar napját, vagy akár az enyémet, hogy ugye reggel fölkelek, csak ugye kávé, éjgyomorra, vagy valamiféle péksütemény. Ugye ezt hogyan lehet ezt valami egészséges gyakorlatra fölváltani, amit úgy könnyű, vagy legalábbis tudatosan eldöntve lehet követni? Egy ilyen napi rendet próbálj már megösszeállítani, hogyha kérhetlek.
Ezért nagyon fontos tudni, hogy miért csinálom ezt. Tehát ezért dolgozunk Szendi Gáborral azon nagyon következetesen, hogy az egész szellemi háttere ennek meg legyen alapozva Magyarországon. Most azt tudni kell, hogy Európán belül Magyarország abszolút paleó vezető nagyhatalom, tehát nincs más ország Európában, ahol ilyen mennyiségű szakirodalom, ilyen fejlett paleó infrastruktúra lenne, mint Magyarországon. És ezt lényegében a Szendi Gábor alapozta meg, és hát kitartóan ugye azóta is dolgozunk azon, hogy ez így maradjon, és hogy fejlődjön a rendelkezésre álló információ. Mert ha tudom, hogy miért csinálok valamit, akkor sokkal könnyebben fogom betartani. Tehát ha megértem, igazán megértem, hogy miért jó nekem ez így, ha vannak ismereteim a táplálkozásról, az egészségről, arról, hogy milyen kapcsolatban van az egészségi állapot, és az, hogy mit eszem, vagy mit nem eszem, akkor sokkal könnyebben fogom betartani, könnyebben fogok ellenállni mindenféle kísértésnek, illetve amikor megtapasztalom ennek az előnyeit a saját bőrömön, amikor érzem, hogy mennyivel jobban vagyok, amikor minden második ember, akivel találkozom, azt mondja, hogy jaj, de jól nézel ki, mi történt, mit csinálsz, mi az újdonság az életedben, vagy amikor olvadnak le a kilók rólam, anélkül, hogy éheznék. Tehát ezek mind olyan pozitívumok, ami motiválni fog arra, hogy én ezt csináljam. Az, hogy könnyű lenne ez, azt én nem mondom soha senkinek, mert az ár ellen úszni soha nem könnyű. Tehát ehhez kell valami fajta lánglelkűség, hogy az ember azt mondja, hogy lehet, hogy mindenki péksüteményt teszik a metrón reggel, mert hogyha megnézi az ember mondjuk a föld alatti metrón vagy a buszon reggel, akkor mindenkinek valami zacskólók ki a szájából valami péksüteménnyel, tehát, de én mégsem ezt fogom csinálni, hanem én megeszem a kis tojásrántottámat, a kis magyaros paraszt reggelimet, vagy egy olyan muffint sütök magamnak, amiben nincsen se liszt, se cukor, ha én mondjuk édes dolgot kívánok reggel. Kávét nyugodtan lehet inni, semmi baj nincsen egyébként a kávéval. Tehát egy más alapokra fogom helyezni az én étkezésemet, viszek magammal olyasmit, amit el tudok rákcsálni, hogyha rám jön napközben egy éhség, és az lehet, hogy egy marék dió lesz, meg egy banán, és nem fogok beszaladni, és valamit venni kínomba, mert inkább, mint az éhhalál, hanem mindig fel leszek készülve arra, hogy bármilyen vészhelyzetben legyen nálam valami. Ez egy életmód, amit meg lehet szokni, és abszolút fel lehet építeni. Picikét több tervezést igényel, de egyáltalán nem kell túl misztifikálni ezt. Tehát mondjuk, aki amúgy is háztartást vezet, tehát amúgy is időt szám bevásárlásra, főzésre, az azt fogja tapasztalni, hogy semmivel nem tart tovább a paleo ételeket megfőzni. Sőt, nagyon gyakran még kevesebb ideig tart, mert nem habarok, nem rántok, nem panírozok. Hát néha igen, de mondjuk nem ez képezi a gerincét, mert lehet mindenféle alternatív panírozási technikákat is tanulni, de lényegében roston sütök, sütőben sütök, wokban sütök, grillezek, mit tudom én. Hát ezek a világ legegyszerűbb dolgai. Tehát mondjuk egy szelet, egy csirkét, vagy egy halat, vagy bármit, 10 perc alatt lehet megcsinálni, kellemesen, jól befűszerezve. Van, aki azt hiszi felületes ismeretek alapján, hogy a paleóban nincsenek ízek. Te jó Isten, hát erről szó sincsen, tehát nagyon is a fűszer használatot mindig is én támogatom, mindig is tanítom a főző tanfolyamon, és mindig is az embereknek, tehát buzdítom az embereket a fűszerek használatára, hiszen azzal nagyon sok ízt lehet adni kalóriák hozzáadása nélkül, vagy bármifajta egészségtelen dolog hozzáadása nélkül az ételekhez.
Köszönöm, innen fogjuk folytatni, addig hallgassanak egy kis zenét.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Mezei Elmirával. Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért pont paleo? Ugye azért nagyon sokféle módon próbálunk étkezni. Tehát ugye sokan esznek, hogy ilyen szétválasztó diéta, nem eszik köretet, vagy próbál zöldséget csak hússal, meg csirke mellett, tehát főleg akkor ugye a testépítőknél. Tehát hogy akkor miben más ez a paleo? Mitől olyan jó a testünknek ez a paleo?
Mondjuk én kívánom, hogy bárcsak ne úgy hívnák a paleót, hogy paleó, mert elég szerencsétlen név, mert sokat lehet vele kötekedni. De hát ezt eléggé reménytelen boncolgatni, hogy akkor most mit evett az ősember, meg mit nem evett, mert soha pontosan nem fogjuk tudni egyrészt, másrészt nincs is nagyon értelme. Olyan szinten érdemes ezen gondolkodni, hogy az evolúció az ugye egy rendkívül hosszú ideje tartó, és egyébként most is tartó folyamat, és miután a paleo az egy evolúciós táplálkozás, tehát itt arról van szó, hogy mi genetikailag úgy adaptálódtunk, hogy bizonyos fajta élelmi anyagoknak az emésztésére adaptálódtunk. Tehát úgy működik a szervezetünk, az egész enzim rendszer, az emésztés, minden úgy működik jól, hogyha mi azokat az alapanyagokat esszük, amit évmilliók során tulajdonképpen fogyasztottak a különböző törzsek, természeti népek, ősemberek a világ különböző pontjain. Most nyilván az éghajlat nagyon befolyásolja, a földrajzi környezet nagyon befolyásolja, hogy bizonyos népek mit esznek. Hát azt esznek, amit el tudnak érni, tehát amit a közvetlen környezetük kínál nekik, hogyha ők eszkimók, akkor sok halat esznek, mely nagyon magas zsírtartalmú étrendet esznek, és nagyon kevés növényt, mert nem terem meg. Ha egy olyan őserdei környezetben élnek, ahol több százféle növényből választhatnak, akkor jóval magasabb lesz mondjuk a növényi táplálék aránya. Tehát lényegében semmifajta úgynevezett neolit étel, tehát mondjuk az elmúlt 5-10 ezer évben keletkezett olyan táplálékforrást, mint amilyenek mondjuk a gabonák, amilyenek a hüvelyesek, amilyenek a tejtermékek, ezek nem léteztek ugye a paleolit korban, és a természeti népek most sem fogyasztják ezeket az élelmiszercsoportokat, tehát ezeket mi sem fogyasztjuk. Viszont óriási széles tárháza van a zöldségeknek, a friss gyümölcsöknek, az olajos magvaknak, a dióféléknek, a különböző halételeknek, és a legváltozatosabb húsételeknek, csontleveseknek. Tehát itt nagyon-nagyon sok mindent lehet fogyasztani, koplalásról nincsen szó, és egyszerűen azért működik jobban a szervezetünk ezen a táplálkozáson, mert ez az a táplálkozás, amire az ember, mint olyan, ki lett találva. Tehát ugye vannak itt rendszerek, a vegetarianizmus az egy nagyon-nagyon modern koncepció. Természeti nép nem létezik, aki vegetáriánus. Tehát önszántából egyetlen egy természeti nép sem étkezik vegetáriánus módon. Van olyan, akinél mondjuk magasabb arányban van a növényi táplálék, de mindenféleképpen ott van az állati táplálék, csak mondjuk nehezebben elérhető a számára, de akkor lárvákat gyűjtöget, vagy bármi fajta, vagy halakat, amit elér. Tehát ez egy elég modern koncepció. Félreértés ne essék, azt is megértem, tehát ha valaki etikai okokból, vagy vallási okokból vegetáriánus, én azt maximálisan tiszteletben tartom, de az tény, hogy az ember egy mindenevő lény, hogy akkor működik optimálisan egy ember, hogyha állati forrásból származó táplálékot is fogyaszt.
Ebből a beszélgetésből kiderült, hogy azért nagyon nem kell, igazából csak alapanyagokat változtatunk, vagy gondolunk át, de mégis számomra egy kicsit nehezen elképzelhető, amire a szakácskönyvedben is biztatsz, hogy reggel el lehet készíteni azt a reggelit, és le lehet ülni mellé, és aztán az ebéd is, és minden olyan szépen összeáll, és elkészíthető. Próbálkozom bele én magam is, és ami nagyon tetszik, amit elmondtam neked, és most el fogom mondani a hallgatóknak is, hogy az első paleolit konyha haladóknak című szakácskönyvből nagyon-nagyon sok mindent elkészítettem már, és amit én nagyon szeretek ebben a szakácskönyvben, hogy nem kell túl sok időt rászánni az ételek elkészítésére, de akkor térjünk vissza, hogy mit javasolnál egy magam fajta kezdő paleolitosnak, aki úgy szándék, az már megszületett, csak még erőtlenek vagyunk.
Mondjuk ebből a szempontból biztos, hogy óriási segítség az, hogy nagyon sok paleo szakácskönyv elérhető Magyarországon. Tehát rajtam kívül ugye mások is írnak paleolit szakácskönyveket, nagyon-nagyon jó művek születtek itt az elmúlt években, tehát bőven van választék. Ezen kívül rengeteg blog van, ami azért jó, mert ezek ingyen hozzáférhető receptek, tehát nagyon színvonalas paleo blogok vannak, ahol szinte naponta frissül a tartalom, úgyhogy az interneten is lehet böngészgetni receptek után, illetve vannak főzőtanfolyamok, többen is tartunk most már paleolit főzőtanfolyamokat, tehát el lehet sajátítani a paleolit főzésnek az alapjait, és onnantól kezdve igazándiból mindenkinek a kreativitásán múlik, meg a kedvén, meg a családja ízlésén, hogy ezt meddig viszi, nyilván a saját családjának az ízlésére kell szabni. Tehát az például egy óriási segítség, hogyha egy támogató házastárs van valaki mellett. Nagyon gyakran a nő az, aki a változást a családba behozza. Ez minden szempontból igaz, de ami életmóddal, egészséggel összefüggő dolog, ott döntő többségében a nő az, aki valami fajta új, egészségesebb, jobb, minőségi utat keres, és hogyha szerencséje van, akkor a férje ebben támogatja, és egy hálás közönség. Mert ha nagyon nagy az ellenállás, akkor nyilván sokkal nehezebb keresztül vinni, hogyha az apa nem együttműködő, akkor a gyerekek is sokkal kevésbé lesznek együttműködők. Pontosan most fordítok egyébként egy cikket erről a témáról, hogy miért fontos az, hogy a környezetünk támogasson minket az életmódváltásban, és hogyan lehet ebbe segítséget kapni. Azt gondolom, hogy Magyarországon rendkívül jó helyzetben vagyunk az alapanyag ellátottság területén. Ez egy mezőgazdasági ország hagyományosan. Itt csodálatos termények vannak. Itt van egy szezonalitás, gyönyörűen tükrözi a különböző évszakokat, ugye a terményeknek a sokasága. Itt csodálatos gyümölcsök vannak. Mondjuk a magyar paradicsom az Európa szerte híres. Aki vidéken lakik és kertje van, az nagyon sok mindent megtermel magának. Rengeteg biogazda van ma már, kisgazdálkodás, ilyen-olyan. Tehát meg tudja mindenki találni azt, ami az ő pénztárcájának, ami az ő ízlésének, ami az ő egész elképzelésének erről, hogy ő mondjuk például azt mondja, hogy ő szeretne helyi gazdákat támogatni, és ő minél inkább olyan forrásokból szeretne vásárolni, hogy helyben termelt, hogy nem sokat utazott, ugye ez egy másik téma, hogy mondjuk a világ másik végéről származó dolgok is esszük, ami hát elképzelhetetlen volt régen. Tehát, hogy egy józan dologhoz szeretne visszatérni, ami a régieknek egészen természetes volt, az, hogy epret nem eszünk decemberben, hanem epret júniusban eszünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést Mezei Elmirának, a paleó nagyasszonyának, akinek köszönhetjük számtalan paleó szakácskönyv megjelenését, illetve számos olyan gondolatot, jó tanácsot az életmóddal, az étkezéssel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy ezt a beszélgetést folytatnunk kell, de ezúttal már kevésbé tudományosan, sokkal inkább gyakorlati praktikákkal folytatnánk. Úgyhogy én arra kérem kedves hallgatóinkat, hogy a következő részt is majd hallgassák meg.